Folytassuk műsorunkat. Egyre másra jelennek meg Európában a belső égési motorok, talán legkézenfekvőbb alternatívájának tekintett gázhajtású teherjárművek és autóbuszok. Számos közlekedési társaság döntött már úgy, például Németországban egy komolyabb garázstűz után, hogy az akár több száz darabos elektromos buszflottájukat felszámolva vagy visszatérnek a jól bevált dízelhajtásra, vagy még inkább az előremutató közel zéró kibocsátású valamelyik gázos hajtásláncot választ. Kicsit úgy tűnik, mintha menekülnének a méregdrága villanytechnológiától a nagyobb cégek, amiben talán szerepe lehet annak is, hogy a kínai gyártású járművek árban és fejlettségben egyelőre verhetetlenek a hagyományos motorgyártásban toronymagasan előző európai gyártók számára. Az elektromos járművek előállítása sajnos nem csak környezetszennyező, de méregdrága is, ráadásul az alapanyagok döntő része kínai kézben van. Ebben a helyzetben érdemes volna idehaza is lényegesen jobban támogatni a majdnem korlátlanul rendelkezésünkre álló gázok közlekedési célú felhasználását, de sajnos nem ezt látni. Vajon miért ennyire lassú Magyarországon a gázhajtás érdemének felismerése? Vendégünk Domanowski Henrik, a gázhajtású autózás szakértője. Köszöntelek!
Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a hallgatókat. Azt gondolom, a legutolsó mondataidra reagálva, hogy Magyarországon azért elindult valami, legalábbis annak az észszerű felismerése, hogy az autóbusz közlekedésben a gázhajtás egy rendkívül kiszámítható, megbízható, hosszú távon működő képes és gazdaságos alternatíva. Ennek nyomán most már jó néhány városban üzemelnek CNG hajtású vagy sűrített földgáz hajtású autóbuszok, legutoljára ugye a Volán flottájába került nem kevesebb, mint 150 darab autóbusz.
Az igen, az nagyon sok.
Budapesten és Budapest agglomerációjában is nagyon sokat látni ezekből, szép új, csöndesen közlekedő, és egyébként akár 20 éves korukban is arra alkalmas járművekről beszélünk.
Tegyük hozzá, ez nem villanyhajtású autókról van szó, vagy járművekről, hiszen a hagyományos belső égési motort használják gázzal, és nem benzinnel.
Igen, kvázi zéró emisszióval. Károsanyag kibocsátás lényegében nincsen, szén-dioxid kibocsátás pedig alacsonyabb, mint a dízelhajtásnál, illetőleg, hogyha megújuló forrásból származik az a gázmolekula, akkor annak ugye a CO2 kibocsátását gyakorlatilag egy visszanyert körforgás eredményeképpen nullának tekintjük.
Eldőlt már, hogy melyik gázhajtásnak van létjogosultsága egyáltalán? Mert ugye van egyfajta verseny ezen a téren, ilyen-olyan-amolyan gázokat alkalmaznak, vagy alkalmaztak az idők során a hajtásláncoknál. Ráadásul ugye egészen más a teherjárműeknél, és egészen más a buszoknál a hajtáslánci igény, illetve a személyautóknál is. Korábban egyébként több autógyártó gyártott olyan autót, amelyben nem csak benzines dízel motort helyezett, vagy rakott a gyártáskor, hanem volt olyan is, ami átkapcsolható volt gázhajtásra, vagy csak gázhajtású is volt.
Igen, tehát volt egyszer a sűrített földgáz.
Igen.
Illetőleg...
Ennek mi a megnevezése?
A CNG, vagy CNG.
Igen, maradjunk a magyarosnál.
Tehát ez az angol elnevezésből ered. Van személyautóknál azóta is az autógáz vagy propán-bután alapú gáz, ami egy kicsit eltér a sűrített földgáztól, és van a cseppfolyósított földgáz, az LNG, ami gyakorlatilag a nehézgépjárművek, illetőleg annál nagyobb járművek hajtására szolgál egészen a hatalmas óceánjáró hajókig. És beszélhetünk még, ha gázhajtásról van szó, a hidrogénnek valamilyen csomagolású formájáról, vagy a sűrített hidrogén, vagy pedig a cseppfolyósított hidrogén, hasonlóképpen, mint ahogy a földgáznál.
Ez utóbbi egyébként olyannyira igaz, hogy a komolyan szóba jöhet a hidrogén alkalmazása hagyományos belső égésű motoroknál, hogy a Toyotánál már nem is tesztfázisban van a dolog. Egyébként versenyautókban is alkalmazták, ott volt az első tesztjük, és nagy sikerrel működött a versenyjármű, és most már olyan motorok előállításán dolgoznak, amelyben direktben lehet üzemanyagként használni a hidrogént. Tehát megmarad a hagyományos belső égésű motor, az azt jelenti, hogy maga az autó tervezése és kivitelezése lényegesen olcsóbbá válik.
Példát, hogy ne csak a Toyotát hozzuk, ez a BMW 15 évvel ezelőtt már készített ilyen prototípus járműveket.
A repülőtéren találkoztunk vele Münchenben többször, Frankfurtban.
Igen. Emellett nehézgépjárműveknél is megjelenik. Most a Volvo LNG hajtású járművével hasonlatos módszertan szerint hidrogén prototípus, hidrogén belső égésű motorral hajtott prototípus is fut már.
Na de, hogyha ezt úgy tudjuk, hogy ez mennyi fajta gáz és mennyi fajta felhasználási terület van, a gyártók miért nem kezdik el gyártani? Miért nem indul az infrastruktúra bővítése vagy telepítése? Hol vannak azok a személyautók, amelyeket korábban még az átkosnak mondott rendszerben idehaza használtuk? Például a Skodák előszeretettel működtethetők voltak gázzal. Nem látok gázos Skodákat.
A miértre az a válaszom, hogy az autógyártók az elmúlt 10 év során folyamatosan kapták azt az instrukciót a politikai vezetéstől, hogy csak a kipufogó végi emisszió számít, és nem volt hajlandó a rendelet alkató ettől a TORZ szabályozástól eltérni. Ugyanakkor egyébként Skodát az éppen ezekben a percekben szüntetik meg a sűrített földgáz alapú gyártást.
Hát azért gondolom, hogy fontos erről beszélnünk.
Tegnap volt szerencsém menni egy vadonatúj Oktáviával még a rendkívül kiváló 1.5-ös TGI változatában, ami egy borzasztóan jó autó a maga kategóriájában és minden szempontból, de ezt leszámítva, az látszik kialakulóban, hogy a csak kizárólag villanyhajtás ez innen vissza kell lépjen Európa.
Ez most látszik jól, igen.
Semmilyen szempontból nem tartható. Ebbe Európa ipara, gazdasága, társadalma tönkre megy, anélkül bármi értelme lenne. A belső égésű motorok tovább engedéséhez pedig szabályozás módosításra van szükség. És különösképpen éles kérdés ez a professzionális járművek esetében, amilyen az autóbusz, amilyen a nehézgép járművek, áruszállító járművek, ott nem lehet akkora baklövéseket csinálni, mint a személyautó esetében láttuk az elmúlt időszakban. A professzionális üzemeltetőknél a centek számítanak, tehát hogy kilométerenként egy-egy centtel valami olcsóbb vagy drágább, az már döntéskényszert idéz elő. Nincs más út. Nem lehet jópofézni egy-egy marketingjármű felfestett, matricázott mintapéldáján túl. Azt afelé kell menni, ami alacsonyabb költséggel adja ugyanazt a teljesítményt.
Tegyük hozzá, hogy egy évvel ezelőtt, kicsivel több mint egy évvel ezelőtt döntött az Európai Parlament arról, a bizottság nyomására talán, közbenjárására, hogy hát megújuló energiává minősítették ugye egyrészt az atomenergiát, másrészt a gázt is. Végre fölmentették a komoly bélyeg alól, ami rá volt ütve korábbi évtizedek alatt. Tehát gyakorlatilag zöld utat kapott a gáz felhasználása a közlekedésben. de hát mondom, a gyártók nem nagyon követik, és hogyha megnézzük a magyarországi infrastruktúrát, hát itt létrejött ugye egy vagy két olyan kút, amelyben hidrogént lehet tankolni, és van néhány, tehát nincs is egy tucat, ahol ilyen teherautókat el lehet látni gázzal.
Az Európai Unió mondjuk azt, hogy megfogalmazás változása az természetesen a járműgyártóknál azonnal megteszi a hatását, de az az azonnal, az nagyon sok év, aminek, ami után látjuk a piaci vonulatait. Tehát ugye régen láttuk, hogy egy modell kifejlesztésének ciklusa azért 15 év volt Európában.
Nagyon régen.
Lehet, hogy mostanra már 10, de akkor, amikor hajtáslánc stratégiákat csináltak, amit most mondjuk azt, hogy élvezünk, az a 2007-8-as évek voltak, és bizony akkor a kipufogó végi szemlélet az a mai napig hatással van. Ugyanakkor nyilvánvaló az infrastruktúra fejlesztés igénye, azt jól ismeri a széles társadalom, széles autós társadalom a villanyhajtásnál, kicsit kevésbé az olyan infrastruktúra elemeknél, mint például a gáztöltőállomások. Ugye miközben Magyarországon is van körülbelül 1600 üzemanyag töltő állomás, ahol benzint, gázolajat lehet tankolni, ha jól emlékszem a számra, néhány darab gázkút van. Nyilvánvalóan az nem tudja ugyanazt a szolgáltatási szintet nyújtani, és az a sajnálatos helyzet, hogy sokkal drágább egy ilyen gáztöltőállomást létesíteni. Tehát
miért? Miért? Mi az oka?
A technológia jóval drágább. Akár legyen az például sűrített földgáz technológia, ha cseppfolyósított földgáz technológia, az még drágább, és a hidrogén az sokkal-sokkal drágább.
Ez utóbbi az érthető, hiszen 6-800 báros nyomásra kell, ugye, meg folyadni, szóval ezt hagyjuk is, ez nem is érdekes, ez azért a távolabbi jövő, de a közeljövő, meg a múlt, az a hagyományos földgáz alapú üzemanyag, és hát csodálkozom, hogy még mindig nem haraptak rá az üzemanyag töltőállomások erre, hiszen még az országban jó sok autó működik, bár ezek egy része azért szocialista gyártmány, amelybe lehet gázt tankolni.
Sőt, sajnálatos módon az elmúlt években a sűrített földgáz töltőállomások száma az útjaink mentén csökkent. Jelentős mértékben csökkent.
A magyar felhasználók, a magyar nagyvállalatok, építőipari cégek, szállítmányozók nem tudnak számolni ezek szerint? Mert mondtad, hogy néhány centis számít kilométerenként.
Azt kell mondjam, hogy a CNG mindig, vagy CNG mindig olcsóbb volt. Még abban az időben is, amikor az energia krízis a tetőfokán volt. Nem így a cseppfolyósított földgáz, mert az jelentősen drágábbá vált, mint a gázolajjal való közlekedés. Tehát jóval nagyobb volt a zárdágolás mértéke, mint a kőolajban és a kőolaj alapú üzemanyagokban. Ez azt is eredményezte, hogy azok, akik korábban ilyen járműveket beszereztek, azok egyszerűen félreállították a cseppfolyósított földgáz alapú járműveiket.
Ez a gáz, amit Amerikából hoznak ide nekünk, lefagyasztva, utána újra kell technológiailag visszafordítani, tehát gyakorlatilag kétszer kell hozzányúlni, hogy hasznosítható legyen?
Szeretném eloszlatni benned ezt a rémképet. A cseppfolyósított földgáz az egy rendkívül jó hatásfokkal csomagolt földgáz, aminek a vevőhöz való eljuttatása az egy nagyon jó hatásfokkal és költségszinten működik. Az, hogy Amerikából érkezik, Közel-Keletről érkezik, Afrikából érkezik, vagy netántán az oroszoktól érkezik északi cseppfolyósító üzemeikből, ez teljesen mindegy. Megérkezik nagy hajókkal, óriási méretekben az import terminálokba, ahonnan cseppfolyósított formában lehet tovább gördíteni, pont úgy, mint ahogy a gázolajat, vagy a kőolajat, vagy benzint, és utána kiszolgálni szintén nagyon alacsony energia szinten magába a járműbe. Itt el szoktam mondani, hogy egy-egy kamionnak a megtöltése az előkészületekkel együtt is 10 percen belül meg tud történni, akár 5-6 perc alatt a töltési idő. Egy olyan hatótávolságra egy 40 tonnás kamion esetében, amivel el lehet menni 1600-1700 kilométert. Ha ezt gázolajjal szeretnénk, jó, egy gázolajos kamion akár 3000 kilométert is el tud menni, de egy 20 percig töltögetjük a gázolajkúton. Tehát rendkívül hatékony a kiszolgálás, egyébként a forrástól számítva.
Akkor mégis melyik gáznak van jövője a közlekedésben véleményed szerint? A személyautós, meg a buszos és a nagy haszonjárművek területén.
Az teljesen egyértelmű, hogy a metán alapú közlekedés előtt nagyon nagy jövő van. A metán alapú közlekedés a sűrített lokális járművek számára, például a buszok számára, vagy a kukásautók számára jó lehetőség. Minden egyéb számára a cseppfolyósított földgáz egy lényegesen jobban használható alternatíva, ami lényegében minden paraméterében nyújtja azt, amit a dízel járművek nyújtani tudnak.
Csak az ára nem olyan.
Az ára pillanatnyilag már kedvezőbb, végre, hogy egy kicsit lecsengett az energiaválság, mint a gázolajos járműveké. Tehát, és bízunk benne, hogy ez fennmarad.
Nem gondolod, hogy egyébként például a magyar kormány lehetne olyan úttörő, és nagyon sok területen egyébként jellemző rá, hogy az elektromos autó vásárlás támogatása mellett mondjuk egy gázos autós autóvásárlást is támogatna, hiszen ugyanolyan nulla emissziós kibocsátásnak számít.
A támogatásnak nem feltétlenül vagyok a híve, egyre kevésbé. Látom annak a hosszú távon jótékony hatását, mert erőteljesen piacbefolyásoló, piactorzító. Mindazonáltal gesztusértékkel kis támogatás volna, ha kedvezőbb autópályadíjakat számolnának ezekre a az alacsony emissziójú járművekre.
Sok falubeli ember nem megy az autópályán.
Itt most a kamionokról beszélek, és nem a... A személyautóknál azt gondolom, hogy önmagában elég a kedvezőbb üzemanyagköltség, az elég befolyásoló tényező tud lenni. De már nem nagyon van sűrített földgázhajtású autó, amit meg tudnának venni a vásárlók, legalábbis újonnan nem, használtan természetesen számos milliószám.
Tehát ezek szerint a gyártóknál pattog a labda jelenleg, azután, hogy az Európai Unió, Európai Bizottság, a parlament döntése nyomán felszabadult a prés alól a gáz, és gyakorlatilag a mérnökökön múlik, hogy mikor jelennek meg az első újabb gázhajtású autók.
És itt azért a támogatásban a biogáz szerepe, tehát a biometán szerepe az nagyon fontos lehet, hiszen mint megújuló gáz, alacsony vagy nulla CO2 kibocsátással rendelkezésünkre áll, csak fel kell tudjuk használni a közlekedésben.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Domonovszky Henriket, a gázhajtású autózás szakértőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben, viszont hallásra.